Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin, Rutai Gábor költőmata vagyok, és természetesen most is egy vendég és egy vers, ami már nem igaz, de ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért. A műsor előjáróban annyit, péntek este vágott verzióban 8 és 9 óra között hallható a Rádiókafén, és ezt követően pedig vágatlanul teljes verzióban meghallgatható Spotify-on, megnézhető a YouTube-on. A mai vendégem pedig nem más, mint Scherer Péter, akit köszöntök sok szeretettel.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
És annyit mondtam ugye előjáróban, hogy ez már nem igaz, hogy egy vendég és egy vers.
Mert két vendég van.
Én mert egyrészt én magamat is vendégnek tekintem. Nem, hanem hogy te vagy az első vendég itt a nemrég indult műsoromban, aki már meghekkelte ezt a formátumot azzal, hogy nem egy verset hozott, hanem mindjárt kettőt.
Igen, sőt, lehet, hogy hármat.
Úgyhogy, de nem, egyszerűen nem tudtam neked nemet mondani.
Jaj, de kedves vagy.
Igen, és ez engem már rögtön elkezdett foglalkoztatni, hogy én eldöntöttem, hogy mindig meg fogom tenni, hogy beszorítom a vendéget, hogy egy verset hozzon, mert ez mindig egy olyan kihívás, hogy, és hál' Istennek az is a visszajelzés, hogy hú, ez nagyon nehéz, és mindig végül sikerül. És neked nem tudtam nemet mondani. Hogy amikor te mondjuk csajoztál régen, akkor az
soha
is ilyen könnyen ment?
Soha nem volt ilyen.
Nem? Nem volt ilyen időszak?
Mindig a srácokat tudtam levenni a lábáról.
Igen? Hát engem is sikerült.
Hát nem is tudom. Igazából majd meglátod, meg meglátják a kedves hallgatók, hogy miért szerettem volna két verset, mert mind a kettő ugyanarra a tematikára épül, de teljesen máshogy közelíti meg, és nekem ez nagyon tetszik benne. Elmondhatom most, majd szóba
kérlek.
Kerül.
De hát mondjuk el, jó. Igen, mondjuk el.
Szóval az egyik egy Adi, a másik egy Petőfi vers, ami azért csodálatos és fontos nekem, mert mindegyik az apjáról ír. És nekem most, hogy már egyik szülőm sem él sajnos, sokat gondolok erre, és valahogy próbálom feltérképezni belülről a gyerekkoromat, és a hozzájuk fűződő viszonyomat, és azt érzem, hogy ez a két vers mind a kettő valahogy más-más oldalról, de megszólít engem. Ebből a szempontból, és ezért akartam kettőt, csak ezért. Aztán utána eszembe jutott, hogy van a Petőfinek egy olyan csodálatos verse, amit csak úgy bónuszba gondoltam esetleg a végén elolvasnék nektek, mert nem nagyon ismerjük Petőfi életművét, tisztelet a kivételnek, a szakembereknek, stb. Ugyanis valahogy az iskolai oktatás, legalábbis az én időmben, ellopta Petőfi költészetét tőlünk azzal, hogy a lánglelkű poétát, a forradalmárt kellett állandóan üdvözíteni, és hát Petőfi szenzációs szerintem. Tehát a felhők ciklus, és abból lenne egy plusz.
Aha, szuper. Nemrég beszélgettem ugyanitt Nyári Krisztiánnal, és mesélte, hogy azért az a kép, ami kialakult bennünk Petőfiről, az nagyban köszönhető az ő self-brandingjének, tehát ő sokat dolgozott azon, hogy ez a kép alakuljon ki róla.
Lehet, hogy bennünk,
és valóban egyébként azért más aspektusai is vannak. Szóval igen.
Még Petőfiről hadd mondjak annyit, hogy nekem van egy darab, nekünk van egy darabunk, amit iskolákba viszünk, Adi per Petőfi, ez a címe, és a két költőnek egy párhuzamosított életútját mutatjuk meg, ugyanis nagyon érdekes, de ennek a két gigásznak voltak hasonlóságok az életükben, a világhoz való hozzáállásban, a politikához való viszonyulásban, a konokságban, a keményfejűségben, és a hajthatatlanságban, és Adi ír is Petőfiről, és ez adta az ötletet, ezzel rengeteg, több mint 200-szor játszottuk sulikban, meg mindenhol, és akkor tanulmányoztuk ezeket a dolgokat, és lehet, hogy így van, hogy Petőfi is tett ezért, de szerintem Az utána következő oktatás is tett ezért nagyon sokat, és amit akartam mondani, hogy akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik kurátorával, dr. Kalla Zsuzsával sokat beszélgettünk, ő segített nekünk az anyag összeállításában, és ő azt mondta, hogy Petőfi egy olyan költőnk, akinek az életének szinte minden percéről tudunk, hogy mit csinált, hol volt, kikkel volt, mire gondolt, tudjuk, hogy mikor és hol írta azokat a verseket, a haláláról viszont semmit.
Így van.
És ez egy annyira misztikus dolog, ami például már eleve nem kerül be ezekbe a tananyagokba.
Igen. Érdekes, hogy Petőfi és Adi párhuzamok, az ember reflexből így nem mondaná rá.
Hát a nagy barátságuk nem ismert, ugye, mivel Adi 30 évvel Igen. Petőfi halála után született.
Igen. De nem ezt mondom, hanem hogy más fajta embert, másfajta életutat, másfajta édesapákat is
Igen,
ismertünk
Adinak
meg.
Van egy írása, egy prózai írása, a Petőfi nem alkuszik, ez a címe, ezt 1912-ben írta, és mi a darabunkat 2012-ben, 100 évvel ezután csináltuk, és ebben az írásban rengeteget beszél a kora politikusairól, a kora politizálásáról, és a Petőfi korának a politikai helyzetéről, Petőfi gondolkodásáról, és az általa megalkuvóknak tartott Deák Ferencről, Kossuthról, aki elmenekült, stb. Tehát nagyon érdekes az Adi, és ő végig a lánglelkű poétát úgy állítja be, hogy ő rá kellett volna hallgatni, mert ha akkor ő rá hallgatunk, most nem itt tartanánk, ő ezt mondja. Tehát őnek egy nagyon nagy példaképe volt. Persze hozzátartozik az igazsághoz, hogy végig magáról beszél, mint ahogy Adinál ezt azért megszoktuk.
Igen. Jó. Apa versek igazából,
Igen.
Majd erről beszélünk, hogy nem is igazán apa vers egyik se, szerintem.
Nem? Szerinted nem?
Nem, de majd, Jó, megnézzük. Megnézzük. Viszont mindenképpen...
Hát mindegyik magáról beszél, persze, de is.
Igen, meg a problémáiról, meg a gondjairól. De beszélgessünk majd egy kicsit az apáskodásról, meg az apákról. Mindketten három gyerekes apák vagyunk, úgyhogy lehet, hogy át tudjuk ezt rágni, hogy mik ezek. Volna kedved mondjuk az Adit felolvasni most?
Aha, próbáljuk meg. Hát ez egy ismert vers, a másik is az utolsó az nem lesz annyira ismert.
Jó.
Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn. Holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam. Holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő, úgy repültünk. Apa, fiú, egy igen és egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő, úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
Köszönöm szépen.
Adinak azért vannak nagy találatai. Azt mondta, amikor ezt a darabot csináltuk, dr. Fráter Zoltán, aki az ELTE-n 21. századi, vagy 20. századi magyar irodalom professzor, és Adiból meg ő segített nekünk. Uh-huh. Ezúton is köszönöm mindkét csodálatos embernek ezt. Azt mondta, hogy Adinak kicsit nagyobb a szórása. nagyon függött attól, hogy milyen verset írt, hogy mennyire volt megfeszítve, mennyire voltak leadási határidők, hol tartott éppen a borozással. Versírás volt, vagy borozgatás, ahogy Ady Lajosné kérdezte tőle, Bandikám, mi volt ma éjjel? Látta az üres butykost. És ettől nagy a szórás, de az a nem tudom hány, azért sok 40-50-60 vers, az viszont telibe találja az embert, legalábbis engem.
Igen, és ez olyan.
Ez egy olyan.
Mondtam, hogy szerintem érdekes lehet arról beszélni, hogy ez mennyire apavers, vagy mennyire szól arról, hogy ő meg az apja, hogy visszaemlékszik egy régi képre, ahogy szánkóznak a téli éjszakában, és az apjának a viszonya
Krisztushoz.
Igen, és neki az igen a nem, és hogy most ezen elmélázunk. És ugye Adira jellemző volt egész életében a küszködés a hittel kapcsolatban, mert azt mondják, a Biblia mindig nála volt, de ettől függetlenül Isten létezését nagyon sokszor megkérdőjelezte, és hogy nem szól-e inkább a vers erről? Mit gondolsz?
Nekem ez ugye minden vers személyes. Uh-huh. Én ugyan, ha most eltekintünk a professzionális irodalmi elemzéstől, amitől kénytelenek leszünk, nem vagyunk se irodalomtanárok, se irodalomtörténészek, akkor azt mondom, hogy nekem ez sokkal inkább azt jutatja eszembe, amikor apám, aki egy nagyon okos, nagyon művelt, nagyon szigorú ember volt, és deklarálta az elvárásait fiatal koromtól kezdve a bátyám felé és felém is, és emlékszem, ahogy ilyen kisebb prédikációkat tartott, de ezt most úgy kell képzelni, hogy mindig nagyon okosan, nagyon intelligensen és nagyon művelten, de mondta, és az volt bennem, hogy hagyja már abba, és hadd menjek át a másik szobába. Értem, hogy ez jó, meg kell, de már nem akarom hallgatni, és most itt az én fiam 16 évesen, és azt látom, hogy nagyon nehezen tudom eszembe idézni ezt, hogy amikor magamon ugyanezt észreveszem, meg a gyerekemen látom, akkor én abba hagyjam.
Aha.
Vagy valahogy máshogy közelítsem meg, valahogy az ő nyelvén, vagy valahogy egy kiszélesítettebb, kiterjesztettebb kommunikációval, ne csak egy egyoldalú monológgal, érted? És azt mondom, hogy ebbe ez, hogy megemelem a kalapom mélyen, ebbe az is benne van, hogy az a tisztelet, hogy akkor csak idegesített az öreg.
És te nem akarsz ugyanilyen lenni.
És nem akarok ugyanilyen lenni, de ugyanilyen leszek, és azt mondom, hogy most mindent értek.
Aha.
Most értek, és azt mondom, hogy bocs. És megemelem a kalapom. Szóval ebben nekem nem csak az Isten hithez való. De ez nekem sok mindenről szól.
Aha.
Érted, hogy az apám fia voltam, egy igen és egy nem. Szerinted van ilyen, hogy egy igen és egy nem? Dehogy is. Az két igen. Hát érted? Az két igen. Ugyanazokat a dolgokat szereti meg, amiket én szeretek. Persze nálunk azért erős volt az én elvágyódásom, mert a színház az apámnak nem tartozott a kedvencei közé. Az irodalmat imádta, olvasni imádott, a színházat anyám szerette. De mégis azt érzem, és a fiamat látva úgy a kerékpározás, mint a korcsolyázás, az egyensúlyi sportok, a zsonglőrködés, a kosárlabda. Hát éjjel, fölkeltünk ma éjjel mind a ketten, és néztünk egy kicsit az NBA All-Star gálát. Hajnalba. Kemény ám. Mert szeretjük, és ő most már még jobban szereti, mint én, de én is szeretem, és azt mondtam, hogy én nem bírtam annyit, mint ő végignézte, de hogy hát ez két igen, nincs mese, csak ő sokszor úgy gondolja, hogy ez egy igen és egy nem, de valójában, és ebbe is benne van ez a kalap.
Neked vannak ilyen emlékeid édesapádról? Dal közösen, mint ahogy most azt mondod, NBA-t néztetek hajnalban.
Az apám élete eléggé meg lett nyomorítva. Ő szovjet hadifogságban töltötte a legszebb fiatal korát, 17-től 21 éves koráig ott volt. Gyakorlatilag az iskolapadból vitték el. Azt hiszem, ezt el sem tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent. és 21 évesen, 48-ban, 3 évvel a háború befejezése után jött haza. Csoda, hogy életben maradt. És ez akár csak egy pohár bort megivott, már ömlött belőle a keserűség. És ettől megmondom, például ilyenek vannak, hogy elmentünk együtt gombászni. Ő imádott, főleg idősebb korában, miután már nyugdíjas lett, a Balcsin volt egy házunk, és imádott erdőt járni, gombászni, voltak különk helyei, kilátóhelyei, volt, ahova asztalt fabrikált, hogy a tesóm majd ott tanul a vizsgákra meg. Szóval egy 1000 mester volt, egész pontosan 999 mester volt, mindenhez értett, kivéve a sportot, és ehhez képest elvett egy tesi tanárt, aki az anyám volt.
Aha. Hát ott pótolta lehet ezt így a hiányosságot.
Így lettek ezek ketten.
Így lettek ketten ezzel.
És nekem az ilyen, az a típusú minőségi idő, amikor nem csak prédikációt kell hallgatni, hanem úgy elvagyunk, ez azért kevesebb volt az apámmal. Uh-huh. De volt.
Fiatalkorban...
Voltunk együtt Olaszországban például, ketten.
Kettesben.
Igen.
Ez mikor?
16 éves voltam.
16 éves voltam. Igen.
Még akkor vízum kellett minden ezéhez, mert bonyolult volt az egész, és egész Olaszországot bejártuk egy ibusz úton. Még
ilyen kis körutazást?
Igen. Nápolyba is eljutottunk.
Az igen.
Capriba, meg Pompejbe, meg nagyon klassz volt. Róma, Firenze, Velence, San Marino. És apám imádta Itáliát, az egész egy régi vágású értelmiségi volt, és az egész római kultúra, a római életforma, az az egész, amit a római birodalom a világra hagyott, az neki, azt hiszem, hogy az volt az iránytű az ő életében.
Milyen érdekes.
Ja.
Te viszed így a gyerekeket, vagy szerettek így utazni?
Hogyne.
Mert most már egész más, most sokszor. Már könnyebben lehet.
Könnyebben lehet, igen.
Meg más képe van mondjuk most egy rómának, mint amikor te 16 éves voltál.
A fiammal nem voltunk még Rómában, de a két lányommal voltunk. Aha. Egy pár éve akkor még.
Ragadt rád valami ebből a Itália iránti szerelemből?
Kevesebb, de én az egész világot szeretem, úgyhogy én többet utazok sokkal, mint
most
az
is voltál utazni.
Igen, most Lisszabonban voltunk. Aha. Egy picit.
Beszéltünk telefonon, hogy elutaztál, hogy tetszett.
Én már voltam ott egyszer színházzal, és most a feleségemmel elmentünk ketten, nagyon tetszett mind a kettőnek újra. Nekem újra, neki elsőre. És akkor például annyira megtetszett, hogy föl is ajánlottuk a gyerekeknek, hogyha eljönnek velünk egy pár hét múlva, akkor elmegyünk még egyszer. Ugyanabba a szállodába, ugyanúgy, és megmutatjuk nekik is. Szóval ez abszolút bennem van.
Jó.
Mikor New Yorkban voltam a színházzal, akkor úgy jöttem haza, hogy azt mondtam, hogy ide én titeket szeretnélek elvinni. És akkor először elmentünk ketten a feleségemmel, akinek averziója volt Amerikával egy picit, majd meglátta az egészet, és azt mondta, hogy te ide tényleg el kell hozni a gyerekeket, és el is vittük őket. Aha. Pár éve voltunk.
Aha. Én is így voltam egyébként USA-val, hogy voltak averziók, aztán olyan könnyű beleszeretni.
Ja, mikor... Valahogy működik.
Ki van találva, ja, valahogy ki van találva. Ja. Vissza kanyarodva még a te fiatal korodhoz, csak bennem ragadt egy kérdés, hogy mondtad, hogy édesapádat azért elég sok sanyarúság érte, és pont az jutott eszembe, hogy amikor kamasz egy srác, egy fiú, és szeret tagadni, igen, nem, ahogy a versben is benne van, ez a fejlődésnek, vagy az érésnek egy teljesen normális fázisa, hogy akkor most ellenkezni akar a kamasz. Hogy olyankor mindig keres valami mást, valaki mást, akiben apaképet, akiben valami követni vágyást lát, valami mintát. Neked van így emléked erről?
Abszolút.
Igen?
Abszolút, igen.
És elárulod?
Én ugye középiskolás koromban már nem otthon éltem. Én elmentem Szombathelyre Ajkáról egy középiskolai kollégiumba, ahol teljesen, gyakorlatilag azt szoktam, hogy másfél hónap alatt, két hónap alatt felnőttem.
Ott. De jó.
Tehát 14 évesen oda mentem, és 14 év két hónaposan én felnőtt ember voltam.
Mi történt a két hónap alatt?
Hát ezt nehéz megmondani. Jó is, rossz is. Sok minden. Megértettem, hogy hogy kell beilleszkedni egy közösségbe, mik a határaim, azokat megpróbáltam feszegetni. Ott akkor még volt testi fenyítés is, de nem a tanárok adták, hanem a felsőbb évesek, de ezt eltűrte mindenki. Vagy papucsal segre, vagy koki.
Nem, mint a börtönökben, hogy rend legyen.
Kemény, az a... kemény rendtartás volt, és ebbe bele kellett szokni, bizony. És 6 órakor ébresztő, reggeli torna kötelező, akkor pillanatok alatt kifejlesztettem, hogy én ezt hogy tudom megúszni. Szekrényemre felszereltem egy belső fogantyút, és oda beültem, behúztam belülről, és ott még aludtam egy fél órácskát, amíg ők reggeli tornáztak. Mert amúgy ellenőriztek mindent.
Körbenéztek.
Mindent. Aha, az ágyban nem lehetett maradni.
Aha.
Szóval azt kell mondjam, hogy ezután, a kollégium után a katonaság az nekem egy...
Ezt akartam kérdezni.
Finom illatú rózsavíz volt. Tényleg, ez lazán, így vettem. Kérdezi, oda is jött egy barátom, egy 2 hét után, mikor látta, hogy milyen vidám vagyok, hogy azt mondta, hogy te Seri, figyelj ide.
Beteg vagy?
Ezt te hogy lehet? Egy 18 éves ember igazi letargia nélkül, neked ez, te hogy? Uh-huh. Te hogy csinálod? Én csak röhögtem rajtuk. Uh-huh. Már nem a barátaimon, az egész rendszeren, a szisztémán. Aha. És hülyére is vettem őket.
Már megvoltál
Már éreztem, okosítva. Hogy ez hogy kell. Igen. Hogy ez, hogy
ez másfél évet voltál te katona, ugye?
Akkor nem, csak még... 11 hónapot, egyetem előtt.
Ja.
Mert színire nem vettek fel, én építőmérnök vagyok, a BME-n végeztem,
igen.
És akkor az előtt elvittek egy évre katonának. De hát ott olyan barátságok szövődtek, hogy azokkal a srácokkal a mai napig összejárunk sörözni.
A katonatársakkal?
Igen, akik persze egyetemi társak voltak utána.
Igen.
Tehát ez
igen.
Ugye ott alapozódott meg, és az egyetemen teljesedett ki.
Aha.
Ja.
Na, tehát szuper. És ugye a kérdésem eredetileg az volt, hogy apakép, és azt mondtad, hogy te gyorsan felnőttél ott 2 hónap alatt, de akkor igazából nem volt ilyen?
De volt. Én tehát nem Szombathelyen találtam meg ezt az embert, hanem Budapesten, mikor Pestre kerültem. És elmentem egy színjátszó csoportba, és ott találkoztam Debreceni Tiborral. Ugye nem vettek fel, még egyszer elmentem a színire, nem vettek fel, és akkor az volt, hogy akkor elkezdem az egyetemet, mindegy, és majd keresek valami színjátszót. És meg is találtam egy irodalmi színpadot, Vári Irodalmi Színpad, ez volt a neve, aztán később Szószínház néven. Ez itt tényleg egy ilyen irodalmi színpad, de Debreceni Tibor még mindig él, és édesapámmal egyidős egyébként. Uh-huh. Tehát ha minden igaz, akkor ő most 95 éves.
Azt a Tibor,
úgyhogy ezúton kívánok neki jó egészséget, hát ha hallgatja. És csodálatos ember volt, és pont egyidős volt az apámmal, és egész másképp kommunikált. Nem volt probléma egy elejtett káromkodás, vagy bármi tabu témáról lehetett vele beszélgetni. Nagyon laza volt, nagyon vagány, és végig azt éreztem, hogy de jó, így is lehet. Lehet így is.
Neked imponált.
Nagyon imponált, aha. Nagyon. De nem tagadtam meg soha az apámat, és soha.
Nyilván.
Nem is mondtam neki, hogy én, nekem van egy ilyen, és az más, mint te. Ilyen, ővele nem tudtunk ilyen dolgokról mélyen beszélgetni, az az igazság. Hát a nyakas magyar kálvinisták azok csak ülnek, és fütyörésznek, nem? Az, szerintem így. És mi nyakas magyar svábok voltunk.
Aha.
És a Tibor az nekem egy abszolút ilyen apapótlék volt, aztán a későbbiekben, ahogy megismertem, Jancsó Miki bácsitől lett a második.
Aha.
Igen. De akkor már felnőtt voltam, igaziból.
Igen, talán tudatosabban kerested az értékeket, ja. mint mondjuk ösztönösen egy fiatal
hát
emberként.
Jancsó Miki bácsinál nem lehetett nem látni azt a csodálatos világot, amit ő képviselt. Nem csak a filmjeiről beszélek, hanem ahogy a filmek készültek, ahogy ő az emberekkel kommunikált, és amilyen baráti kört tartott maga körül, tartottak Zsuzsival, a feleségével, és ebbe később a gyerekek, Dávid is bekapcsolódott, stb. Szóval ez szenzációs volt. Uh-huh. És mi ezzel ebbe a baráti körben, barátként, atyai barátként, mi valahogy a Mucsi Zolival belekerültünk, és feljártunk dumcsizni, piálni, barátkozni hozzá. Barát? Éveken keresztül. Aha.
Igen. És hát milyen tök jó filmeket is csináltatok együtt. Tehát ezek, hát ezek legendás.
Nem mellékes.
Nem mellékesen legendásak a mai napig is. És,
hát így, örülök,
és sokat idéznek belőle a mai napig.
Őrült mozik, de ha van olyan barátunk, aki azt mondja, hogy ha tőle kérdezik külföldön, hogy milyen volt a 90-es évek Magyarországon, akkor odaadja ezeket a filmeket, azt mondja, hogy nagyjából ebben úgy benne van az az egész vadkapitalista, posztszocialista katyvasz, amiben mi tapicskoltunk, azt gondolván és azt hívén, hogy
szabadság.
Hogy ez a szabadság. Igen. És ez a demokrácia.
Igen.
És nagyon szépen lenyúltak a fejünk fölül mindent.
Igen.
Azok, akik már akkor okosabbak voltak nálunk, és valószínűleg még mindig okosabbak, és ügyesebbek.
De nem vagy elégedetlen.
Nem, legkevésbé sem.
Mert én is úgy látom, hogy...
Nem. Én nagyon jól érzem magam, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ezt nem szabad elmondani senkinek, de ez a színészet egy olyan szakma, olyan hivatás, amit akkor jó valaki ebben, hogyha ingyen is csinálná. Tehát nem, ha valaki nem úgy gondol erre, mint pénzkeresetre, hanem valami másra, arra a csodára, ami megvalósulhat az életében azáltal, hogy ő játszhat színházban, filmben, stb., akkor az, hogy ezért még fizetnek is valakik, hibátlan.
Bónusz.
Hibátlan.
Én ugyanezt gondolom egyébként a kortárs költőkről is. Én magam is ugye, írogatok, csak nem ebből élek. És igen, akkor írok, amikor jól esik.
De most gondolj bele, ha egy könyved bestseller lenne hirtelen, filmet csinálnának bele Angliában, mint a Harry Potterből, és te nagyon gazdag lennél.
Nem bánnám.
Nem bánnád, de mégiscsak úgy gondolnál rá, hogy valami csoda megtörtént.
Igen.
Mert amúgy te így is boldog vagy.
Így van. Pontosan. Van a... Hát ez most nagyon olcsó lesz, csak most eszembe jutott, hogy jelenkorról beszélünk, aztán majd visszamegyünk a következő vers miatt úgyis a múltba, hogy te nagyon tetszik nekem ez a kis szekrény, amit belülről magadra húztál, hogy van ilyen kis szekrényed a mai napig?
Most mire gondolsz pontosan?
Arra, hogy arról beszélgetünk, hogy láthatóan élvezed, amit csinálsz. Én azt látom, hogy egy vidám ember vagy, kiteljesedett, stb.
Igyekszem valami pozitív módon állni a világhoz, igen.
De hogy el kell néha
bújni, hogy nem látom a világot magam körül,
nem. Hogy érzed-e, hogy néha egy kicsit el kell bújnod?
Ja.
Vagy erre nincs is idő igazából.
De mostanában megszerzem magamnak ezeket a kis időket, mint ez a Lisszabon is, meg most is lesz egy pár napom, akkor lehet, hogy Balcsi lesz, lehet, hogy március végén megint elmegyünk valahova, szóval, és közben vannak munkák, játszom, ma is játszom, ma már voltam egy csodálatos animációs, egész estés animációs nagyjátékfilmben fogom adni a hangomat egy kacsának, ami egyébként egy indián teremtés mítosz, Gauderára rendezi, és jövő héten lesz a bemutatója a mozikban, és erről volt egy ilyen sajtó, hát egy ilyen riport, ilyesmi, és onnan jövök, és este még megyek játszani, szóval megvannak a napjaim, néha szinkronizálgatok, ilyesmi, fejlesztünk egy filmet, szóval van melóm, de igyekszem nem szétszakítani magam. Igazából ennyi.
Át fogunk mondjárt menni egy kicsit Adiról Petőfire, vagy a másik két költeményre is. Csak közben eszembe jutott, hogy mindkettőjüknél volt némi elégedetlenség apai részről, hogy nem azt az utat választotta, amit kinéztek neki. A nálatok volt ebből probléma, vagy konfliktus? Hogy végül hát aztán ezért, nem építőmérnök lenne?
Ezért hoztam a Petőfi verset.
Na, tudtam én, hogy így ezért, kell átvezetni.
Így van. Hát ezért hoztam a Petőfi verset, mert ebben csodálatosan benne van az, hogy hát igen, persze, ez nehéz ügy volt. Szóval nálunk az volt az alapvetés, hogy a két serer fiú egyetemet fog végezni. Szerintem én ezt 6 évesen tudtam.
Nem, nincs mese.
De ez deklarálva volt. Apám is egyetemet végzett, az a apai nagyapám az jogász volt, ügyvéd, és Veszprémi járási főszolgabíró a régi Antiban, tehát komoly ember volt, Adi szerelmese volt. Volt nekik egy társaságuk, az Ida társaság, és ez Adi neve megfordítva, és összejártak a püspökkel, a kórházigazgatóval, és mit tudom, ez volt az ő baráti társasága, és Adiról beszélgettek, meg verseket olvastak meg. Tehát,
csodálatos.
Igen. És nagy természetjáró volt, van neki két kis könyve, egy a Bakonyról, egy a Balatonfelvidékről. Tehát, de tényleg az én apai ágon egy többszörösen, több generációsan értelmiségi, vidéki értelmiségi családból jövök. A anyai ágon is egyébként, a nagymamám nem, de a nagyapám az Móron jegyző volt. És borászkodott is. Nagyon klassz ember volt. És hát az anyu meg ugye tesi tanár lett. Szóval mit is akartam ezzel mondani? Hogy igen, ja persze. Hát ugye az volt, hogy mikor mondtam, hogy színi, akkor azt mondták, hogy jó, menj el akkor felvételiz. Ha felvettek volna, akkor szerintem ezt elfogadták volna.
Aha.
De hát ugye az első rostán kiestem, nem vettek fel, és akkor az volt, hogy...
Elégedetten bólogattak, hogy mégis csak lesz valaki ebből
nem,
az...
Igen, ezt nem tudjuk, de mindesetre a BME-re felvettek.
Aha.
És képzeld el, hogy most találtam meg egy levelet, amiben apám a Kékestetői szanatóriumból, mert ő ott töltött két heteket minden évben többször is, írt anyámnak arról, hogy amikor én elmondtam, kérdezte, hogy most akkor mi lesz, Petikém, hogyan tovább, hogy ez a színi nem jött össze, és mondtam, hogy végül is mindegy, csak Pesten legyen. És nem mondta ezt akkor nekem, de ezen ő teljesen szétakadt. És megtaláltam egy levelet, amiben leírja az anyámnak, hogy Zsuzsikám, beszélj a Petivel, mert én, engem ez nagyon-nagyon nyugtalanít, hogy nincs más életcél benne, mint az, hogy valahol, valamilyen iskolán keresztül Budapestre kerülni, hogy ez nem lehet életcél. Tehát ez nem. Én meg úgy voltam vele, hogy jó lesz a BME, oda szerintem fölvesznek, aztán majd lesz valahogy, és így is lett.
De nem lehet, hogy azt érezte, hogy el akarsz menekülni otthonról?
Nem, hát akkor se laktam már otthon, én már Szombathelyre is elmentem.
Hát oké, de hát...
Nem, hát Ajkán nem volt egyetem. Nem, az nem tetszett neki. Én azt mondtam volna, hogy Semmelweis Orvostudományi Egyetem, akkor azt mondta volna, hogy pacek. Vagy BME építészmérnöki kar, azt mondta volna pacek. De én azt mondtam, hogy végül is mindegy, csak Pesten legyen. Ez nem tetszett neki. De én tudtam, hogy engem vonz a város. Most már taszít egyébként, de akkor még vonzott. Most jó, már menekülök.
Meg tudlak érteni.
És de jó, aztán... jó város ez, szóval szeressük. Nincs ezzel baj. Igen. Én szeretem. Csak néha jó kicsit kimenni a levegőre.
Ja, jó látni néha egyébként olyan várost is, ami ennek szeretnéd látni Budapestet, nem? Én legalábbis azt szoktam érezni, hogy és néha elmegyek Bécsbe, itt van a legközelebb.
Igen, és milyen nyugis, mi?
És hát elképesztő, igen. És hogy miért nem lehet mondjuk ez a város is olyan, amelyik még azt mondom, még szebb is az adottságait tekintve. Na de hát mindegy, ez egy másik beszélgetés. Igen, csak most...
van az Adinak egy verse, csak egy részletet elmondok belőle, hogy erre én azt gondolom, hogy Bécs tényleg még hasonlít is Budapestre, de tudod, mi a legnagyobb különbség a két város közt? Az, hogy ott osztrákok élnek,
igen,
meg magyarok.
Igen, és, hát erről beszélek.
És Adi azt mondja erre, hogy áldott ínség magyar élet. Világon nincs párod néked, se barátod, se testvéred, kínhalál az üdvösséged. Elbocsát az anyánk csókja, minden rózsánk véres rózsa, bénán esünk koporsóba, de így éltünk vitézmódra. Na ezek a vitézek vagyunk mi, akik bénán esünk koporsóba. Az osztrákok meg muskátlit öntöznek. Érted?
Igen.
Mi meg megyünk az utcán, és ez vagy, menj már,
fú, de ezt úgy lehet utálni, és meg szeretni, és egyszerre, meg nem tudom.
Ezek hát vagyunk, ez van. És valahogy ez nem akar változni. Mikor én idejöttem, ez már akkor is ilyen volt.
Igen.
Csak még több autó lett, érted?
Persze.
Én biciklizek, rollerezek, motorozok, autózom, mindent csinálok. Aha. Budapesten is.
Ha most is rollerre jöttél.
Igen, és gyalogolok is. Itt mindenki hülye. Tényleg. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy az autósok olyanok, mert dehogy is. És akkor sétálok a, tök mindegy, a Váci úton széles járda, és elmegy mellettem egy biciklis futár úgy, hogy leviszi a fülemet, érted? Aha. Annyit nem mond, hogy bú, se csengő, se semmi, siet, dolgozik, de persze a busz elé nincs kedve kimenni, megy a járdán 40-nel.
Na jó, de másoknak meg te vagy a hülye, valószínű, nem?
Persze, azért mondom, hogy a mindenkibe én is benne vagyok. Én teljesen benne vagyok. Aha. És hát hol fölveszem ezt a idézőjelbe hülyeséget, hol igyekszem nyugisabb lenni, hol fogom magam, és kimenekülök egy picit belőle.
És elkezdted az egyetemet, és gondolom aztán nyilván az oldhatatlan vágyad a színjátszás iránt azért előbb-utóbb csak megtörte a szülői akaratot.
Hát nem törte meg, mert az volt, hogy én ugye évet ismételtem másodévben, mert akkor, ha tovább megyek, akkor a föld összes iskolájából eltiltottak volna, mert túl sok.
Akarom tudni.
Igen, 12 utóvizsgát szedtem volna össze, aha, de ezeket nem mentem el pótolni, hanem évet ismételtem, és akkor hazamentem, és azt mondtam apámnak, hogy én ezt most itt befejezném. Hogy érted? Azt hitte, hogy végeztem a vizsgákkal, tudod? Uh-huh. Hát mondom úgy, hogy ennyi volt, és kész. Na, és akkor jött egy nagy beszélgetés, azt most nem ecsetelném, és abban maradtunk, hogy oké, akkor én ezt elvégzem, de utána nincs duma.
Hagyjatok békén.
Utána nincs duma. Nem kell, hogy békén hagyjatok, beszélgethetünk, minden lehet, de abban nincs beleszólás, hogy én mi akarok lenni. És akkor megtaláltam a Somogyi István féle Arvis úr a társulatot a Szkénében, ami ráadásul a Műegyetemen volt. Elkezdtem oda járni, és az egy igazán komoly, független az akkori szóval egy alternatív társulat volt. Nagyon tehetséges, nagyon klassz emberek. Tehát a társulat tagja volt most a teljesség igénye nélkül Szalontai Tünde, Horgas Ádám, Horgas Péter, Horgas Eszter, az egész tehetséges Horgas család. Uh-huh. Ott volt Péter Fibori, Terhes Sanyi, ott volt Schilling Árpád, Pintér Béla, jó magam. Tehát ez nagyon klassz, uh-huh, és akkor még voltak.
És melyik előadás volt az első, amire a édesapád beült?
Ennek a társulatnak a darabjait már elkezdte nézni.
Akkor már elkezdte nézni.
Igen. De még ezt nem vette igazán komolyan. Hanem akkor ugye én lediplomáztam 87-ben, és akkor pont az István azt mondta, hogy van pénz, most a Soros Alapítvány támogatott, aha, minket, hogy van pénz, tudnék adni egy ilyen havi ösztöndíjat, úgy, mint a többieknek, akkor volt 9 vagy 10 színész ebben, hogy ezt tudná bővíteni egyel velem, maradjak ott, és ne menjek el mérnöknek. Uh-huh. És én erre igent mondtam.
De és akkor ebben már nem volt beleszólás.
Ebben nem volt. Aha. Ebben nem volt, de megvolt a diplomám apám vitrinjébe, most, amikor kipakoltuk a lakást, akkor hoztam haza. Most is, egész mostanáig ott volt nála. Mondtam, hogy én ezt odaadom. Neked? Nekem nem kell, tedd el, ahova akarod.
Aha.
Ja. És akkor elkezdtem itt komolyabban, tehát úgymond már státuszban, és fejlődve, szerepeket kapva, tehát ott szerettek engem, és én is szerettem őket. Ez életemnek egy nagyon boldog időszaka, uh-huh, volt. De nem volt film, nem volt kőszínház, nem volt rádió, tévé, egy ilyen rádióinterjú, semmi. Uh-huh. Mozi, sorozat, semmi. Szilveszteri műsor. Ilyenek már akkor is készültek. 12 évig én nem láttam kamerát. Aha. Színházat csináltunk, de boldogok voltunk, uh-huh, szerettük. Én, uh-huh, szerettem. És akkor ezután jött egy nagy siker. Egy Szent Iváné álom a Mucsi Zolival, és az sok mindent megváltoztatott. Az, uh-huh, én életemben is, az övében is. Uh-huh. És még Szabó Győzőjében is, ő is ott volt ebben a darabban. Uh-huh.
Bocsánat, hogy rugózom ezen a témán, de csak az édesapákról beszélgetünk, hogy láttad a szemébe, és ha igen, akkor mikor? Az, hogy na most büszke.
Hát képzeld el, ez egy telefonbeszélgetés volt.
Akkor nem láttad a szemét.
Nem, a szemét nem láttam, de azért utána is találkoztunk. Amikor erre a Szent Iván néire megjelentek az első kritikák, és mi egy átimprovizáltuk a mesterembereket, és tényleg visítva röhögtek az emberek, szóval nagyon-nagyon nagy siker volt. Nem tudom, hogy valaha lesz-e még ilyen sikerünk a Zolival, de tényleg ez lerúgta a csillagokat akkor, és erre megjelent rengeteg cikk. Szinte nem lehetett olyan újságot venni, akkor még azért volt nyomtatott sajtó, amiben nem volt rólunk cikk, és mindegyik kiemelt engem, de különösen Molnár Gál Péter a Népszabiba, akit ő imádott, neki az istene volt a Népszabi is. Molnár Gált nagyon nagy zsurnalistának és esztétának tartotta, én nem szóltam neki, leslattyogott a benzinkutra, vagy az újságoshoz, megvette.
Vártad.
Elolvasta, és fölhívott.
Aha.
És azt mondta, te, Peti, te tudod, hogy a Molnár Gál Péter miket ír rólad ebben a cikkben, mondom.
Miért miket?
Mondom, tudom, apu. Tehát, hát te vagy a fotón. Egyébként én voltam a fotón, sőt a cikknek az volt a cím, hogy Béla megsértődik, és én voltam Béla. Na most Béla a Szent Ivánéi álomban, érted, mire gondolok, volt Oberon, Titánia, szerelmesek, Puk, minden. A cikk címe ez volt, hogy Béla megsértődik. Ott elolvadt.
Aha.
Ez 34 éves voltam akkor. Eddig tartott.
Aha.
És szerintem ő a poklát és a kínok kínját élte át, hogy mi lesz velem. Uh-huh. Mert a bátyám akkor már mérnök volt, már dolgozott, már úgy tűnt, hogy lesz, ez működni fog.
Peti Csepürágó,
nem szart se keres, de majd egy kicsit mindig odadugott egy 5000-es nekem, mikor nagy baj volt, vagy látta rajtam, tankolni kell a kocsiba, tudod, lementem meglátogatni őket, akkor valahogy egy fél tank benzint mindig kaptam, akkor még annyit lehetett azért vásárolni.
Igen. És aztán jött a Népszabi.
És ott valami átszakadt. Aha. Ez 95.
Igen, igen.
Ez 95.
Jó, de hát onnantól fogva azért neked
az
csak kellett
5000-es. Az régen volt, az 28. éve.
Aha.
Egyébként pont így januárban, most lesz 28 éve. Vagy már el is múlt.
Aha. Elkerült akkor téged egy olyan fajta beszélgetés édesapáddal, mint amiről ír a Petőfi. Mit szólnál, hogyha foglalkozni?
Nem került el, mert pont ez az.
Tudom, mondtad, de azt mondtad, hogy nem akarsz róla beszélni. Nem, persze, hát nyilván érdekelt volna.
Hát például
volna.
Ez a levél, miért ez a levél, ez nem ez, szóval, érted? Tehát én végigéreztem benne a jeges iszonyatot és a kétségbeesést, hogy mi lesz vele.
Aha.
Végig. Mindig. Uh-huh. És ő mindig partnernek kezelt engem, mert én azt szoktam mondani, hogy apámnak annyi esze volt, mint mi hármunknak együttvéve, de azért velem szeretett beszélgetni, szóval, szóval jól el volt. Őt nem a színház, meg az irodalom, de olvasni nagyon szeretett, de nem a színház tette boldoggá, inkább a komoly zene. Őt az tette boldoggá. De nem járt koncertre, hanem elképesztő zenei gyűjteménye volt, és azt hallgatta, vagy a Szabad Európát, mert a politika az mindig nagyon érdekelte. Például engem az egyáltalán nem érdekel. Ez ellen ő oltott be, szerintem. Ez egy negatív mintakövetés nálam.
Aha.
Hogy a politikára immunis vagyok, mert ő annyira át volt politizálva, és minden azon rágódott reggeltől estig.
Uh-huh. Szerencsés vagy.
Ja. Én engem nem. Aha. Én be vagyok oltva ez ellen. Tényleg.
De vissza tudsz emlékezni, vagy biztos megmaradt benned egy olyan gondolat, amivel át tudott téged billenteni ott az évismétlés környékén, hogy már pedig ezt te befejezed? Most ezt kérdezem úgy,
persze, mint... úgy, hogy így csinált. Az volt a gondolat.
Aha. Hogy azt mondta, hogy a nagy ló, pikulát.
Igen. Te ezt szépen befejezed.
Aha.
Sőt, azt mondta,
hogy hazaköltözök.
Ne. Hát voltak érvek, de mindig azt mondta egyébként, hogy legyen egy stabil szakmád, és onnantól azt csinálsz, amit akarsz, és azt mondtam, jó, de akkor így legyen. Uh-huh. És az volt egyébként, és ez egy vagány dolog volt tőlem, hogy azt mondta, hogy költöz haza, és itt velem felkészülünk a pótvizsgára, és tanulunk együtt, mert ő akkora fej volt, hogy matekból, mechanikából tudott engem korrepetálni, meg a bátyámat is. Aha. Nagyon komolyan. Ő is gépészmérnök volt. Uh-huh. És én meg azt mondtam, hogy nem jövök haza, ott maradok, Viszont abban a fél évben, amit nem ismétlek, a harmadik fél év, amit ugye már megvolt nekem, ott elmegyek dolgozni, több helyre is mentem, szállodai szobát takarítottam, hurkasütő, falasztunk, pincébe vakoltunk, szóval ilyen mindenfélét. És akkor gyűjtögettem a pénzt, és abban a fél évben is, és a következőben, amit tanultam, amit ismételtem, nem kértem tőlük pénzt.
Aha.
És ebbe belement, mert gondolom azt érezte, hogy ez egy felnőtt gondolkodás.
Uh-huh. Benned meg volt egy ilyen büszkeség?
Bennem volt egy büszkeség, meg az, hogy nem akartam hazamenni semmiképpen.
Aha. Na de hát akkor csak mondom, hogy ezt érezte rajta.
De én hazajártam, tehát nehogy azt hitt, hogy én menekültem tőlük. Én hazajártam, nagyon is szerettem. Finom ebédek, dumcsi, és aztán szépen vasárnap este indult a vonat, és én mentem élni az életemet.
Uh-huh. Neked kellett elővenned ezt a tudást, amit az apádtól tanultál a fiaiddal, vagy a lányaiddal és a fiaddal kapcsolatban, hogy leülni, és akkor már pedig a nagy lópikula?
Egyelőre nem. Egyelőre nem. Egyelőre úgy tűnik, hogy szépen keresgeti mindegyik a helyét a világban.
Aha.
Nem kell megijedni. Aztán majd, ha meg kell, hát akkor már a lópikuláról én már lekéstem szerintem. Máshogy, más viszonyt vezettem be a gyerekeimmel.
Uh-huh.
Tehát ez is egy negatív minta követés az apámmal kapcsolatban, hogy ő szigorú volt, kemény, következetes, a feleségem sokszor szememre is hánja ezt, hogy nálunk őnekik kell következetesnek lenni, mert én nem vagyok elég következetes, és nem vagyok elég szigorú, de én mindig valahogy úgy éreztem, hogy én úgy szeretnék a gyerekeimmel egyfajta ilyen apai barátságban lenni, mint ahogy a Miki bácsi volt velem, vagy pedig ahogy a Debreceni Tibor.
De hát ilyen szempontból ő volt inkább a minta, apai minta.
Igen, de azért éltek. Persze kijönnek belőlem. Amit a genetika rámsózott, azzal nehéz mit csinálni, de igyekszem, igen, igyekszem. Aha, igyekszem máshogy gondolkozni egy kicsit.
Jó.
Aztán, hogy jól csinálom-e, majd meglátjuk.
Hát ez majd ki fog derülni, amikor már a gyerekek kint
tudod,
vannak a
placon. Nagyon azt a mondást, hogy ez egy kínai mondás, hogy az egyetlen igazi tanítás a létezés maga. Tehát az, hogy te hogy létezel, hogy dolgozol, hogy gondolsz a munkádra, hogy készülsz fel valamire, hogy kommunikálsz emberekkel, a családdal, stb. Ez maga a tanítás. Uh-huh. Amit elmondasz, az úgyse fedi le teljesen a személyiségedet. Amit ő érez ebből, az igen.
Uh-huh.
És ebben a rossz is ott van, a rossz is átmegy, te csak azt hiszed, hogy nem, ő azt pontosan tudja.
Persze, de én annak a híve vagyok, hogy igazából példát kell mutatni, gondolkodást kell mutatni, ezt ugyanezt mondja el.
Ez a mondás.
A prédikálni, meg okoskodni, az kontraproduktív hát igen, gyerekekkel.
Igen, hogy azt szokták mondani, hogy a szóval könnyebb hazudni, mint a testtel, uh-huh. a létezéseddel.
Igen, 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 igen. Na jó, idézzünk föl egy ilyen apai beszélgetést, jó? Ha van kedved.
Petőfitől. Okay. Lehet, hogy ebből csak odáig mennék, ugye felé, jó? Mert utána még jön még egy, ha megbocsátják a hallgatók.
Ahogy érzed, én örülök, ha végigmegy, mert időnk van.
Jó, meglátjuk.
De ha úgy érzed, hogy elfáradsz fél úton, akkor...
Nem is az, inkább csak, hogy még van a utolsó.
Na, arra is lesz időnk.
Jó, oké.
Okay. Úgyhogy csak bátorom.
Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgattánk apámmal, ívott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mestersége most is nagy szálka még. Előítéletét az évek nem szünteték. No, csak hitvány egy élet, az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mind Heinzbuk fenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, és nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költőfia van. Előtte minden ilyes dolog hasztalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugodni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Tudott ez a fiú, ugye?
Tudott, igen.
Hát ez ugye apám értelmiségi volt, nem húsvágáshoz érted, de mégiscsak ez volt, hogy azt úgy egy idő után már éreztem, hogy ők azért már abba, amiben én vagyok, amiken én gondolkozom, hogy egy szerep, hogy épül fel, figura les, mit tudom én, ebben már nem tudtak úgy követni. És akkor sokszor nem is kezdtem bele, vagy belekezdtem, de nem úgy, hogy csak úgy közérthetőbben, vagy mit tudom én, tudod? Tehát ahogy elkezdesz egy szakmát jobban megismerni, és akkor van, aki ezt még megérti, meghallja, és van, ahol már azt érzed, hogy ott elakad valahol.
Igen. De ebben a versben is olyan szépen mondja, hogy hát ő mosolyog azon, ahogy az apja nyilatkozik Igen. erről a szakmáról az egészről, de most ő miért menjen bele? Persze. Ez ugyanaz, amit te mondasz.
Igen. Nem lehet felvilágosítani, hogy ez jó, hogy ebben mi a jó. Aha. Nem értem meg, hogy ebben mi a jó. Ugye ez egy ilyen generációs dolog. Mi abba a jó? Hát az, amit nem értesz, az benne a jó.
Igen.
Az. Pont az.
Mint ahogy mi sem értjük az E-generációnak egy csomó dolgait.
Nehéz, úgy... Igen, de el kell tudni fogadni, hogy abban van valami jó, amit te nem értesz.
Igen.
Érted?
Mint ahogy én vagyok a TikTokkal, vagy nem tudom mivel. Milyen baj jó?
A fiam mindig mondja, hogy te nem érted a mémeket.
Igen.
Hát mondom, persze, amikor a kapcsolódást vagy az utalást nem értem, akkor nem értem. Amúgy megértem azért a mémeket. Aha. De ő azt mondja, apa, neked nem is mutatok mémet, te úgyse érted.
Boomer.
Ja.
Ez a legújabb. És, ja igen, azt akartam még mondani, hogy ez nem egy anyavers. Szerinted?
Hát a vége az. A vége az.
Mert hogy oké, hogy a vége az, de én erről a versről azt szoktam gondolni, és lehet, hogy pont azért, mert nekem például egyáltalán nincsen ilyen semmilyen viszonyom a gyerekkoromban az apámmal, tehát az zéro. Tehát nekem volt egy anyám, aztán csók, és lehet, hogy én azért látom ebbe azt bele, az eleje az azért történik, hogy a vége meg tudjon szólalni.
Nem tudom. Lehet.
Mert olyan szép kontrasztba
áll. Ennek az estének meg kellett történni először ahhoz, hogy ezt Petőfi leírásra érdemesnek gondolja, és lehet, hogy pont ez volt az, amiért ő ezt le akarta írni, hogy az anyukájával milyen jót beszélgetett, vagy mennyire jól esett neki. Uh-huh. És ez a kontraszt, hogy az anyja érti, érzi, hogy ő ki.
Igen.
Az apja meg nem.
Az apja kitagadta, ja. És pont amiatt, mert egy színész, és akart lenni, meg költő, meg stb. És már csak akkor mert visszamenni haza, amikor már tudta, hogy ki lesz adva a könyv, amikor már tudta, hogy lesz keresete, és ez a vers ugye arról szól, hogy már ezzel a tudattal hazamegy, és elmondja az apjának, az apja pedig kénytelen elfogadni ezt, igen. Sőt, még egy versén is jót nevet, igen. De aztán ott van az anyja, szinte látszik az a kép, hogy aztán az anyja jön, megvárja szépen, amíg lezajlik ez a beszélgetés.
A Sanyit az anyukája értette.
Igen.
Igen.
Igen. Igen. Úgyhogy...
Ez valószínűleg így van, igen. Hát, hogy melyik az erősebb, az, hogy apám nem ért meg, vagy hogy anyám viszont jól megért, ezt nem tudjuk. Uh-huh. Mindegyik erős tud lenni.
Igen.
Mindegyik megér egy verset.
Csak az utolsó pár sor, az
befűzte egy versbe ezt a kettőt.
Erős, egyértelmű utolsó zárósorokkal.
Hát ugye az édesanyjáról több verset írt.
Igen.
Hogy mi ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom, de megmutatná a nagy veszteség, ha elszólítná őt tőlünk az ég. És anyánkat, ezt az édes jó anyát, ó Pistukám, szeresd, tisztelt, imád, így kezdődik. Szóval ő az édesanyjára, meg hát a, ugye a röpült felém anyám, tehát ez a füstbe ment, az anyukája az egy jelentős. Ugyanakkor az apja rengeteg, az apja nagyon iskoláztatni akarta. Tehát köszönhet neki egy csomó mindent. Mindenféle iskolákba beíratta.
Ez a Hozz egy verset magazin, és akkor a harmadik versük is van az egy helyen.
Jó, hát ez csak az legyen.
Mert
ez
hogy
csak...
mondtad, hogy még ez hirtelen beférkőzte magát a gondolatait.
Igen, mert közben ez egy annyira szép, és annyira nem Petőfi, és annyira, nekem annyira tetszik, és annyira ráadásul pont olyan témát pendít meg nagyon finoman a sorok alatt, ami sokszor eszembe jut az utóbbi időben. Most nemrég csináltuk meg Karinthy Frigyesnek az Utazás a koponyám körül című kisregényét, amiben én vagyok Karinth, és két színész, zenész barátom, Marton Robi és Partinóra egy ilyen kis zenei brigádot alkotva hárman játsszuk ezt. És nagyon szeretem, és az is ugye nagyon egy ilyen halálközeli élmény, stb. És na figyelj, megmutatom ezt. No. Itt állok a Róna középen, Petőfi Sándor. Itt állok a Róna középen, mint a szobor merően. A pusztát síri csend födé el, mint elfödik a halott szemfödéllel. Nagy messze tőlem egy ember kaszál, mostan megáll, s köszörüli a kaszát. Pengése hozzám nem hallatszik át, csak azt látom, mint mozog a kéz. És most ide néz, engem bámul, de én szemem sem mozdítom. Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom? Szerintem szenzációs. De nem most, hát ez hol van a láng lelkű poétától ez a történet?
Aha.
És tudod azt, hogy kaszál egy ember, tehát óhatatlanul benne van ez, hogy hát a halál igen, a kaszával. Igen. És hogy ott van, és engem néz, mi a túró van. Hát szerintem imádom ezt a verset.
Nagyon
ezért
jó.
Ezért gondoltam.
Nagyon jó. Jó, hogy behoztad
na,
ezt.
Na látod?
Jó, hogy behoztad.
Egy kis Petőfi. Ugye 200 éves.
Igen.
Évfordulója van. 23. január 1-én született. Mondjuk Kalla Zsuzsa elmondta nekünk, hogy ez lehetett december 24-től december 31-ig szinte bármikor, mert az a születés, mert ugye ilyen anyakönyvi hivatal az csak egy helyen volt a megyében, és akkor oda be kellett slattyogni téli időben, és be kellett jelenteni, hogy gyerek született. De az nem biztos, hogy ott azt a dátumot jegyezték be, amikor született, lehet, hogy azt, amikor bementek bejelenteni. Tehát ez a január 1-i újévi Sanyi, ez
vagy így van, vagy nem.
Így van. Ez vagy így van, vagy nem.
Igen. Köszönöm, hogy ezt is elhoztad. Izgalmas volt. És köszönöm azt is, hogy eljöttél a mai műsorba. És beszélgethettünk az apákról, az apaképekről, az apának levésről, és a gyermeknek levésről. Remélem, hogy jól érezted magad.
Köszönöm szépen. Jól éreztem magam. Jó volt.
Köszönöm
további
szépen.
További szép napot mindenkinek.
Köszönöm szépen én is, hogy itt voltál. Ez volt tehát a Hozz egy verset. Rimportré magazin Scherer Péterrel. Ezt meghallgathatjátok péntek este a Rádió Café 8-tól 9-ig, és teljes vágatlan verzióban Spotify-on és a YouTube csatornán keressétek minden, hol azt, hogy Költő Mata, és akkor meg fogják találni ezt a műsort. További szép napot, szép estét nektek. Sziasztok!